nem vagyok marketing szakember, és az előadás címe az egy kicsit a marketinghez is kapcsolódik. És abban maradtunk, hogy elsősorban a Magyar Nemzeti Bank példáján szeretném bemutatni azt, hogy mire gondolom én, hogy való a pénzügyi marketing. Nyilván más területen ez másképpen működik, és másképpen csapódik le. De nem szívesen beszélek arról, amihez egyáltalán nem értek. A pénzügyekhez nem is értek, de foglalkoztam vele, de marketinggel sohasem. Igazából két kérdés köré csoportosítanám a mondandómat, és abban maradtunk, hogy utána, hogyha van kérdésük, észrevételük, bármiről, nagyon szívesen beszélgetek, és talán folytathatunk egy kicsit közvetlenebb beszélgetést is. Az első kérdés az a Nemzeti Bank feladata, és ennek megismertetése. És ne haragudjanak, hogyha pénzügyi dolgokkal untatom önöket, hogyha majd látom, hogy már alszanak, akkor majd áttérek a második kérdésre, jó, ami szintén pénzügyi. Egyfajta ilyen küldetés tudata van, vagy volt, vagy most nem tudom pontosan, amikor én ott dolgoztam, akkor volt a Magyar Nemzeti Banknak, ez nevezetesen a pénzügyi kultúra magyarországi szintjének valamiféle emeléséhez történő szerény hozzájárulás, és ez ennek a kérdéskörnek szentelném akkor a bevezetésnek a második részét. Tehát az első az azzal kezdődik, hogy én 2001-ben kerültem a Magyar Nemzeti Bankba, előtte valóban a pénzügyminisztériumban dolgoztam, azelőtt különböző bankokban, tőzsdei cégeknél, Magyarországon, Londonban, privatizációval, sok mindennel foglalkoztam, de végül is a Nemzeti Bankba kerülésemkor az volt a benyomásom, hogy nem világos igazából a társadalom számára, hogy mi a Nemzeti Bank feladata, és miért az, ami. Ebből nagyon sok konfliktus származott aztán a későbbiekben. 2001, és a konfliktusok úgy 2002-2003 körül csúcsosodtak, és onnantól kezdve, de már az elején is, de onnantól kezdve aztán végképp úgy láttuk a kollégáimmal, hogy ebben nekünk is felelősségünk van, pénzügyeseknek vagy bankosoknak, hogy nem ismerik még a szakértők egy része sem, vagy a politikusokról nem is beszélve, de ők nem szakértők, de az átlag ember sem a Magyar Nemzeti Bank küldetését, feladatát, funkcióit. Ugye nekem egyszerű dolgom volt, fogtam az alkotmányt, fogtam a törvényeket, elolvastam, hogy mi a Nemzeti Bank dolga, igyekeztem magam ahhoz tartani. Bár ezek ugye egy része bonyolult, viszonylag bonyolult pénzügyi szakkifejezésekkel van meghatározva, vagy le lehet bontani a nagyobb küldetéseket, operacionalizálni lehet kisebb pénzügyi szakterületekre. De hát az alapvető feladat az mégiscsak az alkotmány szerint a forint értékállóságának a védelme, a jegybanktörvény szerint pedig az árstabilitás betartása, vagy az infláció alacsonyan tartása. Nem tudom, mennyit tanultak pénzügyekből, és mennyire érdeklődnek iránta. Egy rövid kis történeti kitekintést, ha megengedik, akkor nem egészen onnan kezdem, hogy az aranypénzt, amikor felváltotta a papírpénzt, bár az is egy nagyon érdekes történet. De igazából a jegybanki küldetés az innen származik. Ugye amíg arany volt a pénz, addig nem kellett védeni a pénz értékállóságát, az arany értéke védve volt, vagy ezüst, tehát nemesfémek voltak a pénzek. Ki lehetett számolni, hogy mennyit ér, és az árakat úgy határozták meg, hogy mennyit ér egy aranyérme, és annak mennyi az átváltása. Aztán később valamikor a 17. század körül föltalálták, hogy az aranyat lehet helyettesíteni egy darab papírral, ugye akkor alakult ki a papírpénz, és a darab papírral már azért bonyolultabb a helyzet, mert arra rá van írva, mondjuk ha megnézik az angol fontot, még ma is rá van írva, hogy beváltható egy font ezüstre, nem váltható be, de hogy szóval onnan indult, hogy egy papírdarabra ráírták, hogy ez a papírdarab, ez egy font ezüstre beváltható, vagy valamennyi aranyra, vagy valamire, ugye így volt a pénznek aranytartalma. De az a probléma, hogy a papírpénznek az értéke, vagy az előállítási költsége sokkal kevesebb, mint ami rá van írva. Egy 10.000 forintost, vagy 20.000 forintost 42 forintért állítunk elő a Nemzeti Bankba, és ugye eladjuk önöknek 20.000 forintért. De nem ajánlom, hogy önök is belevágjanak ebbe az üzletbe, de csak hát mutatja, hogy egy papírfecni, bármilyen biztonsági jeleket, meg nem tudom mit kell rányomni, a papírfecninek az értéke az összefüggésben nincs azzal a tényleges értékkel, amit a pénz képvisel. Mondjuk a dollár is így alakult ki, ugye meg volt szabva, hogy egy dollárnak mennyi az aranytartalma, és elvileg átváltható volt aranyra, egészen 1971-ig. Gyakorlatilag persze már a második világháború után nem volt átváltható, de eleve abból nőtt ki, hogy az biztosította az értékét, hogy azt mondta ki a kormány, vagy az állam, hogy ez a papírfecni, ez valamennyi aranyra átváltható, és aki ezt kérte, mondjuk a 18. vagy 19. században, az átválthatta aranyra. Később ezt a magánszemélyek számára megszüntették, de az államok még mindig átválthatták. Egészen 1971-ig, mondom, De Gaulle elnök volt egyébként, aki a francia dollár tartalékot aranyra akarta beváltani, tönkretéve ezzel az amerikai dollárt, és ugye kivéve az amerikai jegybanknak a aranytartalékát, és onnantól kezdve alakult ki, hogy tulajdonképpen nincs értelme a pénzt aranyhoz kötni. De a lényege az, hogy nagyon sokáig még a papírpénznek a értékállóságát, ezt az aranyra való beválthatósága biztosította ilyen-olyan formában. Persze a királyok, vagy kormányfők, vagy politikusok egy idő után rájöttek, hogy úgyse váltja be mindenki aranyra a papírpénzt, sőt, nagyon kevesen váltják be, és ezért nem csak annyi papírpénzt lehet nyomtatni, amennyi arany van a raktárban, vagy a trezorban a Nemzeti Bank esetében, hanem sokkal többet is lehet nyomtatni, mert ugye ha nem váltják be, akkor végülis mindegy, hogy mennyit nem váltanak be. Tehát sokkal több papírpénzt lehet nyomtatni, és így föl lehet hígítani a pénzt, és ebből lehetett háborúkat finanszírozni, vagy választásokat, mostanában régebben háborút, most választást, vagy ki mit akar belőle finanszírozni a pénz felhígításával. Igen ám, de egy idő után, ugye, hogyha sokkal több pénz kerül forgalomban, mint amennyi áru, akkor fölemelkedik az áruk értéke. Egyszerűen annyi történik, hogy most egy zárt gazdaságot feltételezve, ami persze soha nem volt, de mondjuk nincs külkereskedelem, meg semmi nincs, egy országban termelnek valamennyi árut, és kibocsát a jegybank valamennyi papírpénzt. És ez a kettő meghatározza az árszínvonalat, hogy egy darab árut, most ha egyforma lenne mint, mennyi pénzért lehet megvenni. Amennyi pénz forgalomban van, osztva azzal, amennyi áru forgalomban van, annyi az ára. Na most, ha kétszer annyi pénz kerül forgalomba, akkor kétszeresére emelkedik az árszint. És ha aranyra már úgysem átváltható, akkor nyugodtan lehet emelni, és elvileg úgy néz ki, hogy több dolgot lehet venni, de gyakorlatilag ez ugyanannyi áru marad, csak az ára nő meg. Most ezt hívják inflációnak, ugye, hogyha a termékek ára az szépen emelkedik. Tehát innen származik a Nemzeti Bank küldetése egyébként, mert amióta papírpénz van forgalomban, azóta valakinek a papírpénz értékállóságát biztosítani kell, és mióta az aranyra való átválthatóság megszűnt, azóta ez a valaki általában a Nemzeti Bank. Ja, a kormány és az arany a papírpénznek a két horgonya, de mióta az arany megszűnt horgonynak lenni, azóta a kormány a papírpénznek az egyetlen horgonya. Kormánynak pedig, vagy hát aki elrendeli, hogy mennyi pénzt lehet forgalomba hozni. És ez így volt egészen sokáig, a nemzeti bankok gyakorlatilag a kormány fiók intézményei voltak. A király felügyelete alatt, vagy szóval a királyságban a királyhoz tartoztak, de mondjuk a polgári társadalmakban a kormányhoz tartoztak. De a kormányokról aztán kiderült, hogy néha van olyan ösztönzésük, hogy több pénzt nyomtassanak ki, mint amennyi valójában áru van, és ezzel próbálnak meg finanszírozni bizonyos dolgokat, és így szépen elkezdett a pénz értéke romlani, és egyre magasabb lett az infláció. Ezért valamikor az 1970-es, 80-as években alakult ki a közgazdaságtanban az a nézet, hogy a nemzeti bankot függetleníteni kell a kormánytól, és azt a feladatot kell adni neki, miután ő nyomtatja a pénzt, hogy ő is őrizze meg az értékét, és ne nyomtasson a politikusok felkérésére bármennyi pénzt, hanem csak annyit nyomtasson, amennyi az áruforgalom ellátásához, vagy a pénzforgalom lebonyolításához valóban szükséges, és ezért őrizze a pénz értékállóságát. Most ez van benne a magyar törvényben is, de ez még a közgazdaságtanban is egy viszonylag új teória, tehát mondom 70-es években, 80-as években alakult ki. Nagyon sokáig egyébként sok közgazdász azt mesélte, hogy jó az, ha magasabb az infláció, mert az gyorsítja a gazdasági növekedést, de a 70-es, 80-as években kiderült, hogy nem így van. Azokban az országokban, ahol magas volt az infláció, gyakorlatilag egész Európában, Amerikában, az egész modern világban 15-20%-os infláció volt, lassú volt a gazdasági növekedés is, ezt stagflációs korszaknak hívták, és ezután alakult ki az a nézet, hogy az infláció nem jó a gazdaság számára. Az infláció egyébként, mint azóta aztán alaposan megvizsgálták a közgazdászok, valóban tönkreteszi egyrészt a gazdaságot, mert nem lehet előre látni, hogy melyik terméknek mennyivel fog nőni az ára, és tönkreteszi a társadalmat, amit mi is látunk. A 90-es évek magas inflációja Magyarországon széthúzta a társadalmi különbségeket, mert akik szegények, azok nem tudják növelni a pénzbevételüket, és hogyha romlik a pénzük értéke, akkor az egyre kevesebbet ér, és egyre szegényebbek lesznek. Akik gazdagok, azok jobban tudják növelni a bevételeiket. Közgazdászokat, jogászokat szoktam mondani, akik a munkaerőpiacon olyan helyzetben vannak, hogy jobban el tudják adni a munkájukat, azok jobban tudnak alkudozni. Pedagógusokra ez nem annyira érvényes, amennyire ismerem a viszonyokat, de egyes csoportok vagy rétegek fölemelkednek, más csoportok lecsúsznak, és mindez csak azért van, mert romlik a pénzértéke. Aki tud alkalmazkodni a pénzromláshoz, és tud még gyorsabban jövedelmet növelni, mint a pénzromlás, az kiemelkedik, mások meg lecsúsznak, és ez szétzilálja a társadalmat, nagyon rosszat tesz a társadalomnak. Úgyhogy ezért alakult ki az a nézet, hogy a nemzeti bankok feladata az alacsony infláció fönntartása, a pénz értékállóságának a fönntartása. Na most úgy gondoltuk, vagy úgy láttuk mi, hogy ezen az egész folyamaton, hogy ez bekerüljön akár a politikai kultúrába, vagy akár a pénzügyi, vagy közgazdasági kultúrába, ezen Magyarország nem ment végig. Ugye mi gyakorlatilag importáltuk ezt az egész jegybanktörvényt, az egész filozófiát, 1990-ben a rendszerváltáskor, mert a szocializmusban a jegybank az nem volt jegybank, ott a párt döntött a pénzmennyiségről, semmi köze nem volt a áruforgalomhoz, szóval egy teljesen más világ volt. Gyakorlatilag 1990-ben fokozatosan elkezdtük importálni, de nem, hogy ugyanilyen nem magunktól izzadtuk ki ezeket a nézeteket, és nem is terjedt el igazán a kultúrában sem ez, hogy a pénz az egy komoly dolog, nem szabad politikusokra bízni, hanem független jegybankot kell létrehozni, mert a politikusoknak néha rövid távú céljaik vannak, más céljaik vannak, és annak érdekében, a saját céljaik elérése érdekében feláldozzák a pénz értékállóságát is, vagy feláldozhatják. Ezért alakultak ki a független nemzeti bankok, ezért függetlenítették a kormánytól, a politikai pártoktól a nemzeti bankot. Nálunk 2001-ben került be a törvénybe, hogy a nemzeti bank nem fogadhat el, már működési körében nem fogadhat el utasítást senkitől, a kormánytól sem, politikai pártoktól sem, senkitől sem, külföldiektől sem, egyedül az Európai Központi Banktól. Gyakorlatilag így függetlenedett a nemzeti bank. De nem véletlenül, tehát próbáltam elmesélni, hogy azért függetlenedett, hogy tudja őrizni valóban a pénz értékét, mert a pénz az akkor jó, hogyha ér valamit.